napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután, a Magyar Kultúra napján nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A nap kiemelt idei jelentőségének hangsúlyozása előtt arról számolunk be, hogy hozhat-e valamilyen pozitív változást az újabb kormányátalakítás az erdélyi magyar kultúra számára. Felvázoljuk a tavalyi esztendő idénre is átnyúló jelentős rendezvénysorozatait is, áttekintjük, illetve az új tervekre is rávilágítunk, felvázoljuk a magyar értékekkel kapcsolatos új információkat, terveket is, ismertetjük vendégünkkel, Hegedűs Csillával, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökével, akivel a hamarosan elhangzó interjút mai természetes elfoglaltságára való tekintettel pénteken este rögzítettük. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok ennek is, és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak is.
Nem tudom megkerülni azt a tényt, ami jelen napokban, pillanatokban tapasztalható. Tehát mielőtt rátérnénk a nap jelentőségére, kérném, hogy vázolja tisztelt Hegedűs Csilla azt a kialakult helyzetet, ami ugyebár most tapasztalható. Kérdésem az lenne, hogy a magyar kultúra szempontjából várható-e valamilyen pozitív irányú változás ezzel a kormány átalakítással kapcsolatosan?
Nem hiszem. Azért nem hiszem, mert az idei év prioritása sajnos úgy tűnik a többség számára nem a román-magyar kapcsolatok javítása, hanem egy hihetetlenül felszínes és öntömjénező álkulturális ünneplés. És ezt nem csak az mondatja velem, hogy a volt miniszterelnök tudott, megengedte magának azt, hogy akasztással fenyegetőzzön, és hát azt hiszem, hogy ez nem csak a Székelyföldön, hanem mindenütt, ahol magyar emberek élnek, kinyitogatta a zsebekben a bicskát, hanem azért is, mert az, amit mi láttunk, hát tavaly nyár óta az, hogy semmilyen tartalmi projekt nincs a 100 év létének a megünneplésére a többség részéről, hanem csak hihetetlenül felületes, sok esetben agresszív, sok esetben nacionalista hozzáállás, tisztelet a kivételnek, mert van, és arra mindjárt rátérek. Tehát azt kell mondanom, hogy sokkal jobb, vagy sok jót a bukaresti kulturális élet, a bukaresti kulturális tárcától az idén nem várhatunk, bár el kell mondanom, hogy ők, konkrétan a kulturális miniszter, az még a mérsékeltek közé tartozott ebben a hadjáratban, amin tavaly nyárót az zajlik. Azonban vannak olyan hangok is, és ez azért számomra nagyon örvendetes, akik azt mondják, hogy ezt az évet arra kellene felhasználni, hogy egy picit közeledjen a többség és a kisebbségi kultúra, és ez eléggé egybevág azzal, amit mi is elképzelünk az idei év kapcsán. Konkrétan azt, hogy megmutassuk elsősorban a magyar közösségnek, hogy mi az, amit mi az elmúlt 100 évben itt letettünk az asztalra, de ugyanakkor szeretnénk megmutatni a román közösségnek is azt, hogy mi az, amivel a magyarok hozzájárultak ahhoz, hogy Románia fejlődjön, és itt most már nem csak a kultúráról beszélek, hanem egyáltalán a kutatásról, az oktatásról, a tudományról, különböző tudományágakról, és természetesen amellett, hogy megmutatjuk ezt a többségnek, szeretnénk ezt a nemzetközi közvélemény elé is tárni. Tehát nekünk nem érdekünk elszigetelődni az idén sem, és azért, ahogy eddig mindig, tulajdonképpen készen állunk egy párbeszédre, készen állunk egy dialógusra, csak már nagyon várjuk, nem akarom azt mondani, hogy 100 éve, de már elég rég az, hogy legyen egy fogadófél is.
Eléggé pesszimistán nyilatkozik a jövőt, illetően azt tudjuk mindnyájan, hogy a 2018-as esztendő számunkra eléggé komoly és nehéz esztendő lesz. Van viszont két dolog, ami talán valamelyest reményre ad okot. Egy, a kinevezett miniszterelnök jelölt egy hölgy, aki európai parlamenti képviselői tevékenységből jön haza, tehát több mint 8 évet töltött az európai politikai körökben, ami talán esélyt ad arra, hogy a Dombovica parti politizálási hangulaton is valamelyest javulás legyen tapasztalható. Másrészt pedig azért kérdeztem ezt a változási pozitív irányt öntől, mert még a tavalyi év elején felvetődött annak a lehetősége, hogy a kulturális minisztériumban az egyik államtitkár magyar legyen, ami a magyar kulturális élet, az épített örökség, a hagyományok megőrzése szempontjából, és nem utolsó sorban az UNESCO listára való különböző értékek felterjesztése tekintetében nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát e két szempontból hogyan látja a jövőt?
A kinevezett kormányfő jelöltet nem ismerjük. Tehát ismerjük úgy, hogy ő európai parlamenti képviselő volt, tudjuk, hogy hogy néz ki. Azonban érdemi beszélgetést még az MDF nem folytatott vele. És addig, amíg nem ülnek le vele tárgyalni, addig, amíg nem látjuk, hogy ki az, aki a kormányában van, addig még csak azt se tudjuk mondani, hogy örvendünk vagy nem örvendünk. Annak mindenképpen örvendünk, hogy a tudószé akasztófa humorának is megvolt a következménye. Tehát ennek örvendünk. Picit tartózkodóbbak vagyunk, mint ahogy mondjuk tőlem akár a nőszervezet ügyvezető elnökétől elvárnak, mert én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor az ország kormányfőjéről, miniszterelnökéről beszélünk, akkor nagyon nem az a kérdés, hogy az illető nő vagy nem nő, hanem az, hogy létre tud-e jönni közötte és a magyar közösség között, közötte és az általa vezetett kormány és a magyar közösség között egy olyan dialógus, aminek köszönhetően a magyar közösség mindazokban a dolgokban, amiben előre szeretne lépni, lásd Vásárhelyen a katolikus iskola, lásd a különböző nyelvhasználati, anyanyelvhasználati küszöbök, és a lista még folytatódhat, tehát mindaz, amit mi szeretnénk elérni, abban tudunk előre lépni, vagy sem. Természetesen jó dolog az, félreértés ne essék, és ennek nagyon örvendek, hogy ez az ország eljutott arra a fejlettségi szintre, hogy egyáltalán szóba kerül az, hogy egy nő legyen a miniszterelnök jelölt. De mi ezen túl nagyon sok mindent várunk tőle, azt várjuk el tőle, hogy kivezesse az országot ebből a káoszból, amiben jelenleg benne van, és azt várjuk el tőle, hogy legyen vége a magyar közösség pocskondiázásának, és kezdjen el nyitni a magyar közösség fele.
Nem nyilatkozott a kulturális államtitkár kilétéről.
Akkor van értelme. Bukarestbe a kulturális minisztériumban dolgozni, hogyha reális esély van arra, hogy az ember valamit tudjon tenni a magyar közösségért. Én úgy érzem, hogy most pillanatnyilag ennek nem adottak a feltételei. Ugye azok, akik ismernek engem, azok tudják, hogy én dolgozni szeretek, és a NIP szerepét egy szebb vagy kevésbé szép vitrínben nem szeretem annyira. Addig, amíg nem látjuk a garanciáját annak, hogy bármilyen minimális munkafeltételek adottak lennének Bukarestben, vagy annak a lehetősége legalább, hogy ezeket a munkafeltételeket ki lehessen harcolni, addig nem tudom, hogy van-e értelme annak, hogy az ember Bukarestbe töltse el az idejét, ahelyett, hogy itthon dolgozna. Kelemen Hunor annak idején eléggé nyilvánvalóan elmondta, hogy mik az elvárásaink, tehát hogy létre kell jöjjön egy államtitkárság, nem csak egy államtitkári pozíció, munkakörök kell legyenek, ahhoz, hogy és ad egyáltalán lehetőség arra, hogy valaki valamilyen érdembeli munkát elvégezzen, amennyiben ezekre a feltételeknek, ezeknek a feltételeknek a teljesítésére legalábbis valamilyen szintű hajlandóság nem látszik, addig nem fogunk oda menni. Viszont abban a pillanatban, amikor úgy látjuk, hogy van értelme akármilyen szinten ebben a kormányban dolgozni, amikor úgy látjuk, hogy tudunk tenni, vagy akár én magam tudok tenni a magyar közösségét, akkor természetesen ezt meg fogjuk lépni. De egyelőre nem látom azt, hogy ennek lehetősége volna.
Viszont azt hiszem, hogy kihangsúlyozhatjuk, hogy 2018 nehéz év ellenére azért a magyar kulturális élet itt Erdélyben pezseg, egyre másra bővülnek a fesztiválok, nem beszélve ugyebár a kulturális kínálatnak a sokszínűségét figyelembe véve. És talán valamelyest itt tudván azt, hogy 2018 a magyar kultúra napja is nagyobb hangsúlyt kap ebben az esztendőben, vagy én látom rosszul?
A 2018-as esztendő az nehéz esztendő, persze, de azt kell mondanom, hogy az elmúlt 100 év egyik esztendője sem volt egy sétagalom. Tehát nagyon fontos az, hogy mi erdélyi magyarok ne bújjunk be egy sarokba, és ne vonuljunk sündisznóállásba, hanem igenis éljük azt az életet, amit mi szeretnénk, és ünnepeljük, de ne csak ünnepeljük, hanem műveljük nap mint nap a kultúránkat. Na most természetesen a Magyar Kultúra Napja, január 22-e az egy különleges alkalom, olyankor jóformán Erdély minden településén arról beszélnek, hogy kinek miért fontos a magyar kultúra. És így tesszük ezt mi is Kolozsváron, amikor az Kelemen Hunor Szövetségi Elnök átadta az Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díjakat, és tette egy nagyon fontos bejelentést is, amiről gondolom, hogy ön fog egy kicsit később beszélni. Viszont azt kell mondanom, hogy Nagyvárattól Sepsiszentgyörgyig, Brassóig, mindenhol, minden városban és nem csak, odafigyelnek ezen a napon hangsúlyosabban a magyar kultúrára, és teszik mindezt az úgy, és számomra ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak hagyományőrző tevékenységeket szerveznek, hanem a fiatalokat, a kortárs művészeteket, kedvelőket is megszólítják. És ez nagyon-nagyon fontos. Az erdélyi magyarság 1000 éve értéket alkot. Nem csak a hagyományait tiszteli, hanem nap mint nap újabb és újabb értékeket alkot. Elég, ha körülnézünk, hogy hány színházi rendezés, hány dráma, hány előadás kapott különleges díjakat, vagy pedig hány olyan színészünk van, akit díjaztak, hány olyan operaénekesünk van, akit díjaztak, hány olyan képzőművészünk van, nem beszélve arról, hogy íróink, költőink milyen díjakat kapnak. És akkor pedig talán a Magyar Kultúra Napján még büszkébbek vagyunk, de általában nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a közösség a mai napig tud újat teremteni. És akkor pedig azt jelenti, hogy nem csak 100 év múlva lesz, amit ünnepeljünk hagyományként, hanem azt is jelenti, hogy itthon van a szülőföldjén. Mert én úgy gondolom, hogy az ember akkor tud a legjobban alkotni, hogyha otthon érzi magát, ha biztonságban érzi magát.
És ha megengedi, akkor hozzáfűzném talán azt is, hogy mindazon rendezvények, amelyek kulturális alappal rendelkeznek, kezdve a színházi előadásoktól, különböző tárlatnyitókig, irodalmi felolvasóestekig, utóbbi időben mind telt házzal zajlanak. Tehát úgy tűnik, hogy a közösség tagjai ebből a mindennapi elfásult, globalizálódott életből a kultúra fele menekülnek, és onnan igyekeznek új erőket meríteni. Nincsen-e így ilyen felmérésük esetleg ügyvezetőelnöki szinten, vagy egyáltalán mi a véleménye önnek erről a kérdésről?
Ugyanúgy nőttem fel, hogy az olvasás, a színház és az opera volt a menekülés a kommunista rendszerből, abból a szürke, az orwelli 1984-es hétköznapokból, amikor az ember még csak nem is színeket, hanem egyáltalán egy más világot menni, átélni, élvezni járt a színházba, az operába, akár a Kolozsvári Filharmónia koncertjeire. Hála jó Istennek, hogy nem itt tartunk. Én azt hiszem, hogy ha van egy pozitívuma az ország, és ha úgy tetszik, Erdély kulturális politikájának, az az, hogy mindaz, amit ma kultúrának nevezünk, legyen az színház, legyen az opera, vagy legyen az egy jó könyv, az tulajdonképpen hozzáférhető mindenki számára. És természetesen van olyan, hogy sikk elmenni, és egy darabot megnézni. Van olyan, hogy illik egy könyvet elolvasni. De az az érzésem, hogy a kulturális kínálat Erdélyben kezd már annyira széles skálán mozogni, tehát olyan széles közösséget tud megszólítani, hogy tulajdonképpen jóformán mindenki megtalálja azt, amit ő szeretne nézni, hallani, látni. Legyen szó kortárs drámáról, legyen szó kortárs zenei alkotásról, de legyen szó operetről, legyen szó néptáncról, vagy pedig egy teljesen hagyományos színházi előadásról. Én is azt látom, ezt látom Kolozsváron is, de ezt látom Vásárhelyen is, mert jó néhányszor elmentem Vásárhelyre a színházba különböző előadásokat megnézni, de látom ezt Sepsiszentgyörgyön is, hallom ezt Nagyváradról, és hallom ezt Szatmárról, hogy mind több és több ember érzi úgy, hogy szüksége van egy minőségi kikapcsolódásra. És azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb hírünk a Magyar Kultúra Napján nem is lehet.
Talán még azt is hozzátehetjük, hogy a politikum tevékenységének köszönhetően immáron magyar szinkronnal is lehet filmeket nézni, és ha minden igaz, akkor a Magyar Filmakadémiának továbbra is elérhető az a mintegy 60 remek műve, amely a múltnak a tevékenységét dicséri. Ez egy ilyen zárójel volt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tekintsünk azért vissza, tisztelt Hegedűs Csilla, a tavalyi évre, mert kulturális szempontból, megemlékezések szempontjából egy nagyon fontos év volt, többek között Szent László év volt, és a tapasztalatokat kérném öntől, hogy milyen eredménnyel zárult a 2017-es esztendő, nem csak a Szent László év tekintetében, hanem a többi kerek évfordulót is figyelembe véve.
Hát akkor kezdjük Szent Lászlóval, mert hogy ez egy olyan projekt, ami nagyon-nagyon közel áll a szívünkhöz. Ugye tavaly döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szent László örökség utat, azért, mert úgy éreztük, hogy igen-igen szüksége van a Kárpát-medencei magyarságnak egy olyan személyiségre, akinek a kultuszára építve össze tudjuk kötni a Kárpát-medencében élő magyar közösségeket. És elindult egy honlap, a lovakkirály.org, ami telefonos applikációként is működik, elkészült egy kiállítás, elkészültek kiadványok, és elindult tulajdonképpen ez a kulturális örökség út, amit már bizonyos szakaszain a biciklisek végig is jártak, és amely azért különleges, mert mint ez a honlap és a telefonos applikáció, mert a téma legjobb szakemberei dolgoztak azon, hogy megfelelő minőségű tartalommal lássák el, és mindezt magyar, román és angol nyelven. Na most egyelőre 44 helyszín van benne, ebből 32 erdélyi és 12 magyarországi, és a év jó híre az, vagy az év elejének a jó híre az, hogy sikerült további támogatást kapni, tehát bővíteni fogjuk ezt az utat. egy-két helyszínnel, vagy minél több helyszínnel, ugye Erdélyből is, de főleg Magyarországról és Felvidékről, hiszen ugye Erdélyből voltak eddig, vagy volt eddig a legtöbb helyszín. Emellett itt a napokban kaptuk a hírt, hogy leadtunk még egy, vagyis sikerült befejeznünk még egy pályázatot, ez már a Kreatív Európa program fele, ahol ugyancsak folytatni akarjuk, bővíteni akarjuk a Szent László utat, és ugyanakkor nem csak bővíteni akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy megnyissuk a fiatalok fele. Tudnék, a tavaly, mert hogy a tavalyi évet ugye vesztük most számba, tavaly december, azt hiszem 7-én Milánóban nyitottuk meg a kulturális örökség évét, ahol Navracsis Tibor, az Európai Unió kultúráért, oktatásért, ifjúságért, sportért felelős biztosa azt mondta, hogy számára a legnagyobb kihívás a kulturális örökség évében az az, hogy közelebb hozni a fiatalokat mindahhoz, amit kulturális örökségnek nevezünk, és hogy azt szeretné elérni, ha az év végéig minden Európai Uniós állampolgár közelebb érezni magát a kulturális örökséghez, úgy érezni, hogy az életének egy fontos része, fontos szeglete tulajdonképpen a kulturális örökség. Na most, és itt vezetném át oda, ami számomra hát már a tavalyi év végén feltűnt, hogy itt valami nagyon érdekes készül, de tulajdonképpen az idei év elején láttam igazán azt, hogy milyen csodálatos lehetőségeink lesznek az idén. Konkrétan vagy megvalósításaink, nem lehetőségeink, konkrétan a Maros megyei örökségünk őrei program részvevőire gondolok. Tehát nem hittem volna, hogy sikerül Kolozsvárt überelni, hiszen ugye ez az örökségünk ürei program, ez a Szormányból indult, 3 éve zajlik Kolozsváron, és az idei iskolai évtől zajlik Maros megyében is. Itt kiemelt köszönet Novák Zoltán és Csép Andrea szenátornak, illetve parlamenti képviselőnek, mert ők karolták fel ezt a programot, de 22 műemléket fogadtak örökbe, és nem tudom a közösségi hálót, konkrétan a Facebookot kinyitni, anélkül, hogy legalább 5 Maros megyei csapat valamilyen tevékenységen eljöjjön velem szembe, nap mint nap. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon jól indul az év. Valamikor márciusban lesznek a Maros megyei döntők, ha jól értettem, akkor külön egy Marosvásárhelyi és külön egy Maros megyei döntő, és ugye a nyertes az Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselő meghívására a nyertes csapat egy brüsszeli kiránduláson vesz részt. Tehát azt kell mondanom, hogy függetlenül attól, hogy esetleg Bukarestből 2 kopintanak a fejünkre vagy sem, a mi közösségünk képes nap mint nap, akár a kulturális örökségre építve újat teremteni, és ezek a fiatalok, ezek a gyerekek soha többet nem lesznek közömbösek az épített örökségünk iránt, tehát ez már egy jó jel, ha már arról beszélünk, hogy mi indult el a tavaly. És hát kell beszélnünk, mert nem hiszem, hogy beszéltünk volna azóta arról, hogy ugye az Aranyfesztet is székelyföldi csapatok nyerték meg, az Arany János 200. születésnapját ünneplő rendezvény sorozatot, amiről olyan gyönyörűen írtak a szakmabeliek, a pedagógusok, ami ilyen dicséretet nagyon-nagyon rég nem kaptunk. Azt mondták, hogy végre egy olyan iskolai verseny, ahol nem nyakkendősen és nem feltétlenül a dísz zsűri előtt kell szerepelni, hanem emberközeli, a szemedbe néző, a diákokra őszintén kíváncsi rendezvény volt. És itt külön köszönöm Molnár Bea és Ővári Dorottya kolléganőmnek, hiszen ők voltak, akik ezt a versenyt megálmodták, ami több mint 60 csapatot mozgatott meg szerte Erdélyből.
És engedje meg, hogy akkor ezúttal is gratuláljunk a Csíkszépvízi Nyírő József Általános Iskola tanulóinak, akik ezt a méltó elismerést elnyerték, és ügyesek voltak. Na már most itt szót ejtett a különböző ifjúsági programokról, és óriási nagy dolog az, hogy a fiatalokat a épített örökség, illetve hát a kulturális események kapcsán így be lehet vonni a vetélkedésbe. De talán lépjünk egyet tovább, ha már Szent László évet értékelt, nagyon fontos esztendő magyar szempontból a 2018, mert hogy Szent László év után idén Mátyás király év van meghirdetve. Tisztelt Hegedűs Csilla, feltámad az igazság?
Azt szeretnénk, és itt most először beszélek erről, egyelőre még titkos projektünkről, konkrétan arról, hogy felbúzdulva az aranyfesten, és azon, hogy milyen lelkesen vetették be maguk a diákok Arany János felfedezésébe és átértelmezésébe, ezért azt hiszem, hogy valami hasonlót kellene elkövetnünk Mátyás királlyal is, és azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy megengedjük a fiataloknak azt, hogy saját szájuk íze szerint értelmezzék mindazt, amit mi megörököltünk a Mátyás király szellemiségéről. Nagyon érdekes azt látni, hogy mi történik akkor, amikor egy ilyen hihetetlen életműhöz, mint akár az Arany Jánosi, de akár egy olyan kulturális örökséghez, mind amit Mátyás ránk hagyott, szabadon nyúlhatnak a diákok. Mert azt látjuk, hogy talán más értékeit emelik ki, talán mást mond nekik, mint nekünk a szülei generációjának, viszont feltétlenül felismernek benne értékeket, és nagyon nagy tisztelettel viszonyulnak irántuk. És tulajdonképpen ezt szeretnénk kipróbálni Mátyás királlyal is, hogy lássuk, hogy mit bír mondani még a 21. században is ez a hihetetlenül sokoldalú a népmeséktől a mondákig jelenlevő népmeséinkben, mondáinkban jelenlevő különleges személyiség, aki ne felejtsük el, hogy népmeséken és mondákon túl a történelem tanúsága szerint is az egyik legnagyobb uralkodója volt a magyar nemzetnek. És akkor azt hiszem, hogy az ő példáján elindulva, az ő példájából kiindulva tulajdonképpen fel tudunk építeni egy olyan 21. századi személyiséget, aki mai napig tud nekünk újat mondani, és aki mai napig tud egy hihetetlenül komplex értéket képviselni.
Apropó, ha már értékről ejtett szót, akkor nem hagyhatom ki, hogy a Magyar Értéktár Bizottság tevékenységét is méltassam, illetve hát ezzel kapcsolatosan is információkat kérjek öntől, mert hogy ön ennek a bizottságnak az elnöke, és hát két fontos dolog történt az utóbbi időben. Ugyebár miután a Román Kulturális Minisztérium ismét elbulasztotta a csíksomlyói UNESCO listára való felvételnek a lobbizását vagy támogatását, magyar értéktárba került be a csíksomlyói búcsú, és ez egyenes utat biztosít a hungarikumok közé való felvétele tekintetében. És hát itt a másik nagyon fontos dolog, amelynek 450. évfordulóját ünnepeltük az elmúlt hétvégén, ugye már a vallásszabadság törvénye is magyar érték lett. Milyen további értékekre számíthatunk?
Nagyon fontos az, hogy az idén is, de nem csak az idén, vegyük számba mindazt, amit az erdélyi magyarság itt az elmúlt 1000 évben teremtett. Nem véletlenül a mi centenáriumunknak a jelmondata az, hogy 1000 éve Erdélyben, 100 éve Romániában, és itt természetesen lehet vitatkozni, hogy ez az 1000 évet 1143 vagy 1146, a lényeg az az, hogy több mint 1000 éve Erdélyben és 100 éve Romániában létezik az erdély-magyar közösség. És azt hiszem, hogy nagyon fontos saját magunk számára az, hogy vegyük számba, hogy mi az, amit mi itt az elmúlt 1000 évben teremtettünk. Ehhez egy nagyon jó eszköz az erdélyi értéktár, és ugye megalakult a székelyföldi értéktár is, amely három megyét tartalmaz, három megye értékeit szeretné tartalmazni, és az pedig ugye Háromszék, Hargita megye, illetve Maros megye. És én nagyon remélem azt, hogy minél több felterjesztés érkezik a székelyföldi értéktárból, az erdélyi értéktárba, hogy azokat megrostálva minél több értéket tudjunk felterjeszteni, és végre legyen az erdélyi magyarság is súlyosan, vagy falsúlyosan jelen a hungarikumok között is. Ugye egyelőre egy hungarikumunk van, és a Torockó épített öröksége, viszont van már több felterjesztésünk. Ezek közé tartozik természetesen a Csíksomlyói búcsú is, de Kóskároly épített öröksége is. És nagyon remélem, hogy az idén a Hungarikum Bizottság, gondolom már a választások után össze fog gyűlni, és akkor újabb erdély magyar értékek válhatnak kiemelkedő nemzeti értéke, vagy és hungarikummá. Na most miért fontos ez? Mert gondolom, hogy a hallgatók megkérdik, hogy na bum, és akkor mi van, ha valamiből hungarikummát. Nagyon fontos az, hogy ezeket az értéket ne csak mi magunk ismerjük, hanem az országvilág megismerje. És ez az apropója a Szent László útnak is, és ez lehet az apropója az örökségünk őrei tevékenységnek is. Nagyon fontos, hogy mi magunk megismerjük az értékeinket, de nagyon fontos az is, hogy mások is megismerjék az értékeinket. Azért, mert abban a pillanatban, amikor valamilyen szinten fellendül a kulturális turizmus, abban a pillanatban már újabb és újabb munkahelyeket tudunk létrehozni, és olyan munkahelyeket tudunk létrehozni, amelyeket a helyi emberek töltenek be. Nézzük csak meg Torockó példáját, ahol jóformán nyáron már nem lehet szálláshelyet találni, ahol ugye Erdély egyik legsikeresebb fesztiválja a Double Rise van, és ahol az emberek abból is élnek, mert nyilván a saját munkájukból élnek meg, de a látogatóknak elég nagy része a teljesen különleges és felújított épített örökség miatt megy oda a látogatóba. Tehát ezt szeretnénk mi, hogy hívjuk fel a figyelmet az értékeinkre, mi is legyünk velük tisztában, mások is legyenek vele tisztában.
Ma a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, tehát ezzel kezdtük a beszélgetést. Rengeteg rendezvény van, és nem csak erre a napra koncentrálódik, hanem egész Erdélyben már napok óta tart, és ha minden igaz, akkor tovább fog folytatódni az ünnepi rendezvények sorozata. Itt a beszélgetésünk végén azért rákérdeznék, rávilágítanék még egy fontos dologra. Ugye már bővül a Magyar Kulturális Eseménynaptár egy újabb jeles dátummal, mert hogy 2018 kezdődően ezentúl február 18-án ünnepeljük a Magyar Próza napját. Milyen véleménnyel van erről az újabb eseményről, jeles napról pontosabban?
A jeles napjaink azok mindig nagyon jó, ha vannak, mert ilyenkor az ember ugye megáll és elgondolkozik egy kicsit azon, hogy kik azok a szerzők, akár a Magyar Költészet napján, kik azok a költők, a Magyar Dráma napján, kik azok a magyar drámaírók, akik szívéhez, lelkéhez közelebb állnak. És éppen ezért tehát jó, hogyha ilyen napokat nevesítünk. Én azonban azt szeretném, akár ma a Magyar Kultúra napján, de a Magyar Próza napján, a Magyar Költészet napján, vagy a Magyar Dráma napján, hogy az erdélyi magyar közösség az ne csak ezeken a jeles napokon figyeljen oda a kultúrára, a prózára, a költészetre vagy a drámára, hanem engedje meg, hogy mindez, az alkotás, az tulajdonképpen szépítse, építse az ő életét. És akkor lehet, hogy egy időn túl már nem lesz szükség arra, hogy Magyar Próza napja legyen, Magyar Kultúra napja legyen, vagy pedig a Magyar Költészet napja legyen.
Tisztelt Hegedűs Csilla, csak azt tudom kívánni ezen gondolatok után, hogy nagy betűsen legyen igaza, és minél hamarabb. Meghitt, felemelő ünneplést kívánok mind önnek, mind az egész magyar közösségnek, és nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm. Boldog Magyar Kultúra napját kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, a mai napra kész műsorban felvételről Hegedűs Csillával, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökével beszélgettünk egy péntek este rögzített interjúban. A tisztelt hölgy utalást tett a beszélgetés elején egy olyan információra, amelyet majd én osztok meg önökkel, ugyanis ő pénteken nem tudhatta, hogy mi lesz az eredménye. Az RMDS által a tegnap este Kolozsváron a kaszinóban tartott a Magyar Kultúra napja alkalmából szervezett művészeket jutalmazó rendezvényének, akik az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárultak. 2018-ban tehát irodalom kategóriában Bréda Ferenc írót, képzőművészet kategóriában Betuker István festőművészt, előadó művészet kategóriában pedig Kele Brigitta szoprán énekesnőt díjazta a szövetség. Egyúttal felszólalásában, az ünnepi beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök egy fontos bejelentést is tett, mégpedig arról szólt, hogy idén 2018-ban drámaíró pályázatot hirdett meg az RMDS a Communitas alapítványa közösen, amely, idézem, a mi transzilván létünk utolsó 100 esztendeit hivatott központi témájává tenni. A felhívás szövege január 22-én fog megjelenni, idézet bezárva. Ez volt tehát az a jelentős információ, amelyről Hegedűs Csilla, a Naprakész műsor mai vendége, korábban a beszélgetés során említést tett.